Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten terve a családról. Erről elmélkedtünk a múlt alkalommal, és megkérdeztük, hogy Isten tervében mi a feladata a családnak. Több dolgot említettünk, legelső sorban azt, hogy a család személyek közössége. Ma viszont két másik alapvető feladatáról beszélünk, az élet továbbadásáról és a nevelésről. Először is a személyes szeretett közösség megvalósítása, mint láttuk, Isten családról szóló tervének nagy és központi eleme. Ebből következik az élet továbbadása. Puszta biológiai természetünkből is adódik persze, hogy férfi és nő kapcsolatából születik a gyermek. Bár ezen a téren a klónozás és más kísértések vagy lehetőségek is felmerültek az utóbbi időben. Viszont az ember esetében nem pusztán biológiai tényről van szó. Személyes szerelem és az egész emberi személyt érintő, tehát szeretett közösséget megvalósító kapcsolat az élet továbbadásának leginkább emberhez méltó módja. Második János Pál a híres Familiaris konszorcióban így tanít. Isten a maga teremtő művét a saját képére és hasonlatosságára alkotott férfi és nő megteremtésével fejezi be és teszi tökéletessé. Meghívja őket arra, hogy részesei legyenek az ő szeretetének és teremtő atyai hatalmának azáltal, hogy szabadon és tudatosan is részt vállalnak az emberi élet továbbadásában. A Teremtés könyve szerint Isten megáldotta az első emberpárt. Szaporodjatok, vagy más fordítás szerint legyetek termékenyek, és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Ezt mondja Isten a Genezis könyve szerint az első emberpárnak. Az élet szolgálata ezért a család alapvető feladata. A teremtő áldása, hogy az ember az Isten képmásának továbbadásában közreműködhet. Ismétlem, közreműködik, hiszen minden gyermek, minden új emberi lény a szüleitől örökli a génjeit, az adottságait, a tulajdonságait, de a lelkét, a halhatatlan egyedi lelkét Isten közvetlenül alkotja meg. A halhatatlanság nincs a génjeinkben. A szabadság és az értelem sajátosan emberi ajándéka is titok. Olyan titok, amely a teremtő közelségét sugározza. A család és az élet bensőséges kapcsolata elvezet emberi mi voltunk alapvető kérdéseihez. Ha a termékenység áldása a Biblia szerint összefügg azzal a küldetéssel, hogy Isten az embert a föld feletti uralomra hívja, akkor meg kell kérdeznünk, hogy mit jelent ez az uralom. Nem rombolhatjuk kényünk, kedvünk szerint a természetet. Nem tekinthetjük puszta nyersanyagnak. Isten nevében, az ő művében részesedve uralkodhatunk a lények és a dolgok felett. Nem szuverén urak vagyunk, de inkább vagyonkezelők. Olyanok, akik felelősek Istennek, és felelősek az emberiségnek is. Isten képűségünkből fakad ez a ránk ruházott komoly feladat és küldetés. Az embernek ez a sajátos vonása az emberi méltóság alapja. Manapság sokat beszélnek emberi méltóságról, jogászok is egyébként, de nem mindenki ugyanazt érti rajta. Feltétlen tiszteletet érdemel minden emberi személy. Nem lehet puszta eszköznek használni az embert. Erre majd egyébként a társadalmi tanítás kapcsán még visszatérünk. Az emberi élet pedig szent. A biológiai adottságok és a lélek szerves egysége meghatározza az ember hivatását. Ez a hivatás pedig arra szól, hogy személyes és partneri viszonyba kerüljön magával az Istennel. Az a fajta újkori szemlélet, amely az embert elszakítja Istentől, sőt, Istennel egyenrangúnak állítja be, engedve az ősi kísértésnek, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Szóval ez a szemlélet a kereszténységgel élesen ellenkező ideológiákat szült, amelyek az emberiségnek hatalmas károkat okoztak. Visszatérve az emberi lélekre. Az ember Isten központú létező, teremtőjével személyes kapcsolatra képes és hivatott. Az ember lelkéről ezért sok vita folyt a történelem során. Nem Isten kiáradása, nem Isten része az ember lelke. Nem vagyunk panteisták, bár ma ez elég nagy kísértés. A panteizmus kísértése manapság sokakban éppen a természettudományok fejlődésének következtében merül fel. Régen, mondjuk a marxizmus, az Isten hittel az anyagelvűséget állította szembe. Ma az anyag fogalma bizonytalanná vált. Azt mondják, anyag és energia között nincs világos különbség. A nukleáris kutatások is megnehezítik, hogy elképzeljük az anyagot. Éppen az atom, nem oszthatatlan, nem mérhető kiterjedésű, nem szilárd egység. Újabban sötét energiáról és antianyagról is beszélnek. Velük magyaráznak több olyan jelenséget, amelyet a csillagászatban figyeltek meg. Tehát hol a határ anyag és szellem között? Azt hiszem, hogy a szellemi bizonytalanságon túlmenően itt megjelenik egy érzelmi bizonytalanság is. Vágyunk Isten után, de félünk igazi személyként felismerni, mert ez én-te kapcsolatra kötelezne Istennel. Ha minden Isten, mint a panteisták mondják, akkor semmi sem az. Talán az egyedi létezők jelentősége is elvész az általánosan istenített mindenségben. De akkor az egyes ember méltósága is elmosódik, Isten része volna e szerint minden ember, de az lehetne minden kődarab is. Nem valljuk a lélek előzetes létezését sem. Csak a fogantatáskor, a testi azonosságunk létrejöttekor keletkezik, teremtetik a lelkünk is. Ekkor alkotja Isten általunk nem ismert módon, de szoros összefüggésben a testünkkel. Akik a múltban a lélek előzetes létezését vallották, gyakran megvetették, rossznak tartották a testet, az anyagot. Pedig a teremtés könyve újra és újra hangsúlyozza, hogy amit Isten teremtett, az jó. Nincs másik gonosz istenség, aki rosszat alkotott, aki az anyagnak volna a teremtője. Egy az Isten. Ezért hát nem lehetséges az sem, hogy valaki előző élete jutalmául vagy büntetésből legyen ember. Nincs lélekvándorlás. A lélek testi életünk kezdetén való alkotásának hitét az egyház már az ókor végén külön is leszögezte. Akkor is voltak már támadások, eltérő elképzelések. Nincs előélete a lelkünknek, tanította már például 543-ban a konstantinápolyi zsinat, vagy 561-ben a mai Portugália területén tartott brágai zsinat. A szülők tehát megrendítő módon munkatársai a teremtőnek. éppen amikor a család szeretetközösségben tovább adják az emberi életet, új ember keletkezik, akinek a lelke így teljes embersége meghaladja a szülők hatalmát. Szent Bernát írta az emberi lélekről. Önmagamból ismerem fel, hogy az Isten felfoghatatlan, mert nem értem önmagamat. Így hát világos, hogy az ember nagyszerű titok, és emiatt a titok miatt az élet továbbadása összefügg a neveléssel. Erre aztán rövidesen majd visszatérünk. A házastársi szerelemnek nagy lelkűnek kell lennie az élet elfogadása terén. Ezért tanítja a II. Vatikáni Zsinat az egyházról a mai világban szóló lelkipásztori rendelkezésében, idézem, hogy Istennel szemben tanulékony tisztelettel, közös tervezéssel alakítsák ki a házastársak helyes ítéletüket az áldozatkészség szellemében. Különösen azokat említi tisztelettel, akik nagyobb számú gyermek lelkiismeretes fölnevelését vállalják. 6. Pál pápa a Humanae Vitae kezdetű híres enciklikájában, majd 2. János Pál a Familiaris konszorcióban és másutt is rendületlenül tanítja, hogy minden házastársi cselekedetnek nyitottnak kell lennie az élet elfogadása felé, el kell kerülni az olyan pozitív tetteket, amelyek célként vagy eszközként meg akarják gátolni a fogamzást. Ez a fontos igazság nagy feszültségben állt a 60-as évek közvéleményével, a konfliktus ma is létezik, hiszen a családtervezés létjogosultságát elismeri a katolikus tanítás, de erre csak az úgynevezett természetes módszereket tartja elfogadhatónak, alapvetően az időszakos megtartóztatást. Ugyanakkor a II. Vatikáni Zsinat a hitvesi szerelmi élet és a teljes életközösség fenntartásának a fontosságát is hangsúlyozza. Az azóta eltelt időben orvosok, biológusok, teológusok sokat fáradoztak különböző új lehetőségek, új módszerek kidolgozásán és etikai minősítésén. A 60-as években, de a 70-es, 80-as években is egyfajta nemzetközi felfogás, félelem érvényesült, mégpedig a túlnépesedéstől, vagy a népesség robbanástól, ahogy annak idején mondták. Szinte rettegés volt ez már. Oda vezetett, hogy a 3. világ egyes országai állami kényszerrel tiltották a sok gyereket, esetleg már a 2-3 gyereket is. Ennek során nem ritkán súlyosan megsértették a szülők szabadságát és emberi méltóságát. Anya, ne vigyél a folyóhoz! Könyörögtek sokszor kínai kislányok, ha fiútestvérük született. Az állam keményen tiltotta a több gyereket, a szülők pedig sokszor ősi elfogultság miatt, meg azért is, hogy majd hozományt ne kelljen adni, inkább megölték a saját kislányukat, hogy eleget tegyenek a hatóság elvárásának. Ma Kínában a természetesnél sokkal nagyobb a férfiak aránya. Nemzetközi szervezetek gyakran nyomást gyakoroltak a szegény országokra. Minden segélyt, a fogamzásgátlást, a sterilizációt, az abortuszt támogató drasztikus születésszabályozási programokhoz kötöttek. Ezt az egyház, akár a 6. püspöki szinódus már 1980-ban, akár pedig főként 2. János Pál pápa, igen kemény hangon minősítette. Idézem, az emberi személy és az igazság súlyos megsértéseként ítéli meg ezt az egyház. Súlyos megsértés, ha a kormányok és a közhatalmak Azt akarják elérni, hogy korlátozzák a házastársak szabadságát születendő gyermekeik számát illetően. Ide jutott az emberiség ennek a félelemnek, a túlnépesedéstől való félelemnek a hatására. Ma azonban a világ jelentős részében a demográfiai összeomlás fenyeget. Hazánkban ez aktuális jelenség, mindannyian tudjuk. A Föld népessége rohamosan öregszik. 2050-re a mai 600 millió helyett 2 milliárd ember lesz 60 éven felül. Egyébként a nyugdíjkorhatárt már is mindenütt erőteljesen emelik. A lakosság száma már nem csak Európában, hanem sok más országban is csökken. A tömeges vándorlás kultúrákat rendíthet meg, és hozhat egymással is konfliktusba. Ettől is sokan tartanak, ez is eleven probléma, például Európában. De az élet témájában különös hangsúlyt érdemel a már megfogant emberi élet védelme és tisztelete. A II. Vatikáni zsinat aggódva hangsúlyozza, az életet a leggondosabban kell óvni, már a fogamzástól kezdve. A magzatelhajtás is, írja a zsinat, a csecsemők megölése is szégyenletes büntet. Eddig az idézet. Itt nem új tanításról, hanem a kereszténység ős eredeti meggyőződéséről van szó. Az első századtól fogva olvashatjuk, hogy a keresztények pogány környezetüktől élesen eltérő módon azt gondolták, idézem, hogy ne öld meg a magzatot abortusszal, és ne pusztítsd el a születése után. Így mondja ezt már az első és második század fordulóján a Didaché, majd kevéssel utána a Barnabás levél, aztán a Diognétoszhoz írt levél, majd a második század végén Tertullianus is. Tehát alapvető, általános, olyan keresztény meggyőződésről van szó, ami ellenkezett a környező világ felfogásával. Nos, a katolikus egyház katekizmusa ma is így fogalmaz. Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Egyébként ez nem csupán katolikus meggyőződés. Sokan vallják ezt a többi keresztények közül is. Különösen az ortodox testvéreinkkel teljes az egyetértés ebben a vonatkozásban. 2008. decemberében tartottunk Trentóban egy híres találkozót, az első európai katolikus ortodox fórumot. A téma a család volt, mégpedig a család, mint érték az egész emberiség számára. Az összes európai ortodox egyházak képviselőivel összhangban elfogadtunk egy zárónyilatkozatot, amely szerint az emberi élet szent, szent volt át a fogamzástól a természetes halálig, teljes mértékben tiszteletben kell tartani. A mondat második fele is fontos. Az eutanázia problémájára utal. A család szeretett közösségének nagylelkűen magában kell foglalnia az időseket és a betegeket is. Az emberi méltóság nem a fizikai fájdalomtól való mentességet jelenti. Jézus éppen a kereszten ragyogtatta fel méltóságát. Ha majd felmagasztaltatom, mondja, mindenkit magamhoz vonzok. A méltóság, amint hallottuk, az ember méltósága abban áll, hogy Isten képére teremtetett. Élete nem gazdátlan, nem is csak az ember, saját maga vagy mások tulajdona. Már Ady Endre olyan gyönyörűen írja erről, idézem, mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet, az élet. A biológia legújabb fejlődése Például a lombikban végzett emberi megtermékenyítés, a génmanipuláció, a betegségek születés előtti vagy méhbe ültetés előtti megállapítása, diagnosztizálása olyan lehetőségeket vetettek fel, amelyeket erkölcsileg át kell gondolnunk. A Szentszék sok megnyilatkozásán kívül, hazai püspöki karunk is kiadott egy terjedelmes dokumentumot a bioetika új kérdéseiről. Ez még a 2000-es évek elején történt. A legfontosabb erkölcsi szempont minden ilyen új lehetőség értékelésekor az, hogy az emberi élet szent. Ezért nem lehet tárgy, nem lehet puszta eszköz, nem lehet ipari vagy gyógyászati nyersanyag. A gyermek sem a szülő puszta játéka vagy jó közérzetének eszköze. Nem áru, amit szabad elképzelés szerint lehetne megrendelni. Sokkal inkább személy, akinek önálló méltósága van, nem tulajdona még a szüleinek sem. Messzire vezet hát az élet szolgálata, mint a család egyik alapvető feladata. Ám a megszületett gyermek nevelésre szorul, sőt, joga van a neveléshez. A házasság termékenysége kiterjed az emberi és erkölcsi nevelésre, a gyermek lelki formálására is. Ebben érhető leginkább tetten, hogy a család a társadalom alapsejtje és az egyház építője is. Aki a családban nem sajátítja el a bizalmat, a segítőkészséget, a másokért való áldozatvállalást, a gondolatok, érzelmek, javak, lehetőségek kicserélésének a képességét, az nehezen lesz hasznos tagja a társadalomnak is. A szülők nevelői tevékenysége annyira jelentős, hogy hiányát alig lehet pótolni, tanítja a II. Vatikáni zsinat. Valóban, a szülők nevelői joga és kötelessége elsődleges. Ez azt jelenti, hogy nem szabad ezt tőlük elvenni. Hogyha a gyermeket nagyon súlyos veszély fenyegeti a szüleinél, akkor is legfeljebb ennek a jognak a gyakorlását lehet korlátozni, de a jogot elvenni a szülőtől nem szabad. A szülőknek gyermekeiket Isten gyermekének, igazi emberi személynek kell tekinteniük, nem játékszernek és nem kísérleti alanynak. Pedig sokat kísérleteztek már a gyerekekkel a nevelés területén. Már Xenofon, az ókori görög író és hadvezér azt írja a spártai nevelésről, hogy a gyerekeket korán elszakították a szüleiktől és vadul, keményen nevelték őket állami ideológia szerint. A felvilágosodás korában Rousseau, aki egyébként a saját gyerekeit intézetbe adta be és nem nevelte, ideológiát készített a nevelésről. Tudjuk jól, hogy szerinte a tiszta, úgynevezett természetes állapotban a társadalomtól elszigetelten erényes, boldog lehet az ember. Nos, aki megpróbálta a társadalomtól elszigetelni a felnövekvő gyermeket, az tapasztalhatta, hogy torz ember lett belőle, nem pedig erényes és boldog. De hát emlékszünk itt újabb példákra is. Az úgynevezett szocializmusban sokszor szitta a tömegtájékoztatás a szülőket a kettős nevelés miatt. Merészelték ugyanis otthon más értékekre nevelni a gyerekeket, mint amit a kommunista ideológia előírt. Ez volt a bűnük. A teremtő akaratából a nevelés elsődleges felelőssége tehát a szülőket illeti. Az állam és a társadalom csak őket segíti ebben. A szülőket megilleti a jog, hogy gyermekeiket hitük, világnézetük szerint neveljék. Ahol pedig van közoktatás, és a legújabb korban már mindenütt van, Hát az a jog is megilleti őket, hogy a saját világnézetüknek megfelelő szellemű iskolát válasszanak a számára. Sokat beszél manapság Európa is a szubszidiaritás elvéről, a kisegítés elvéről, vagyis a magasabb szintű, a nagyobb társadalmi egység akkor lépjen be, hogyha a kisebb közösségek egy problémát a saját erejükből nem tudnak megoldani. Tehát segíti a kisebbeket. Hát így van ezzel az állam is a nevelés terén, segítenie kell a családokat, nem pedig helyettesítenie. Nos, a közhatalomnak ezek szerint kötelessége van ezen a téren, jelesül, hogy biztosítsa a szülőknek ezt a konkrét lehetőséget, nem csak elméletileg, hanem sokszor a finanszírozás terén is, hiszen a választás szabadsága akkor igazi, hogyha egyenlő feltételekkel tanulhat a gyerek, mondjuk vallásos iskolában vagy másmilyenben. A házasság szentségének a kegyelméből a szülők az evangélium első átadói is gyermekük számára. Tehát az egyház számára is különleges nevelői szerepe van a családnak. Nem mondhatjuk, hogy semmilyen világnézetre, vallásra nem neveljük a gyereket, majd ha felnő, eldönti. Az ember ugyanis olyan lény, aki a fejlődésben éli meg a kibontakozását. Nem csupán egyetlen ideológiai magasságba emelt ünnepélyes nagy döntésben, hanem egyre tudatosabban persze, de mégis egy érési folyamatban. Akit nem nevelnek vallásosan, azt nem semlegesen nevelik, hanem vallástalanul. Vallástalanságra nevelik. De ugyanez a helyzet a kultúrával és az anyanyelvvel is. Ha nem beszélünk semmilyen nyelven egy gyerek előtt, mondván, hogy majd 18 évesen eldönti, hogy milyen anyanyelvet választ magának, akkor bizony nem lesz anyanyelve, hanem szerencsétlen ember lesz belőle, aki talán még kommunikálni sem tud. Már a gondolkodása is nehezen alakul. Ezért a gyerekeket is kiskoruktól be kell kapcsolni az egyház életébe. Tehát nem célszerű, nem ügyes dolog az, hogy a 10 éven aluli, vagy még magasabb korhatáron aluli gyerekeket külön szobában őrzik, amíg a szentmise tart. Nem. Nem baj, ha nem értenek mindent. Mindent mi sem értünk. Szeretettel, fokozatosan el kell magyarázni nekik, amit a templomban látnak, vagy hallanak. A családi élet módjában is érzelmi fölkészítést kell adni a gyerekeknek. Olyat, ami egy életen át előzménye és támogatója lehet az élő hitnek. Tehát a szülőknek a hétköznapi viselkedése is hitre nevelés kell, hogy legyen. Aztán a hitről magáról beszélni is kell a gyereknek, otthon. Különösen is közösen imádkozni a családban, akár énekelni is, ha a szülők tudnak énekelni. Együtt készülni az ünnepekre. Így a gyerekek hozzájárulnak ahhoz, hogy maguk a szülők is komolyodjanak, és növekedjenek az életszentségben. A megbocsátás, a tisztelet, a szeretet példáját adják, és egészen különösen átélhetik a viszont szeretet örömét. Ehhez a neveléshez tartozik, hogy a szülők a születése utáni hetekben, tehát mi hamarabb, kérjék gyermeküknek a keresztséget. Ne halogassák az Isten gyermekség ajándékát, a Krisztussal való találkozást banális hétköznapi szempontok miatt. Könnyű olyan kifogásokra hivatkozni, hogy nem tudják eldönteni, ki legyen a keresztszülő, vagy hol tartsák a szertartást. Ezek fájdalmasan eltörpülnek a keresztség lényegéhez képest. Krisztus testének tagjává válik a megkeresztelt ember. Ez a szentség egész életében kegyelem forrása lesz a gyerek számára. Persze a hitoktatás és a többi szentségekre való felkészítés is része a katolikus nevelésnek. Idejében, jó közösség, jó hitoktatók segítségével kell a szülőknek erről is gondoskodniuk. Ebben már joggal kérik az egyház segítségét. Ahol családok vannak, ott eleven a plébánia. Ahol hittanos csoportok vannak, ott kialakul a közösségi élet. Az utóbbi években azt láttuk, hogy amelyik faluból elhelyezték az iskolát, mert alacsony lett volna a létszám, a plébániai élet is megszenvedte a változást. Mert ahol nincs oktatás, ahol nem gyűlnek össze a szülők és gyerekek, ott a templomba, a plébániára is nehezebben találnak el. Ha reggel elutaznak más településre, későn visszatérnek, alig marad energiájuk arra, hogy még akár egyházilag is közösségi életet éljenek. Nos, ebben a nevelési munkában tudatosan törekedni kell a hit tartalmának az átadására. Nem elegendő a jó hangulat, az igazság. Krisztus igazsága tesz erőssé és szabaddá minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!